A kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, este 21-32 fok várható. A Balaton 24, a Velencei-tó 25, a Tisza-tó 26 fokos. Egy óra múlva jelentkezünk híradással legközelebb. 13 óra 4 perc.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Igazságos Kádár János. Fejezetek Csaplár Vilmos regényéből. Majdnem olyan izgalmat érzett a Kádár János gyárlátogatáskor, mint régen, amikor először lépett be az esernyő üzem kapuján. Oda persze nem látogatóba érkezett, hanem a tulajdonos profitját gyarapította, mert azok olyan idők voltak. Akkor személytelenül nyelte előt az udvar, most viszont, amint szolgálati gépkocsija az iroda elé gördült, a nagyüzem első embere sietett felé, meg se várta szinte, hogy kikászálódjon. Mögötte sorban követte őt a pártitkár, a szakszervezeti titkár, a műszaki igazgató, a termelési igazgató, a főkönyvelő, a személyzeti osztály vezetője. Egy sovány szemüveges ősz asszonyon kicsit megállt a Kádár János tekintete, hitetlenkedve. A mindenkit megelőző Ronaldo elvtárs finom toló mozdulattal megakadályozta a túlbuzgó igazgatót, Safrankó Tibor elvtársat abban, hogy szorosan Kádár János autója mellé álljon, mert ezzel gátolta volna magát a kiszállást. Kádár János szokott nyújtózkodni is egyet az autózások után. Most is így cselekedett. Azután persze rögtön üdvözölt mindenkit.
Hát... erőt, egészséget! Remélem azért a termelés nem szünetel miattam,
mondta Kádár János a televízióból jól ismert hamiskás mosolyával. Tenyerét a füle mögé helyezte, mintha hallgatózna. Erős robaj, zúgás, sivító köszörülés hallatszott.
Megnyugodtam. A gépek azért dolgoznak.
Az asszonyhoz lépett, bár ő a sorban csak a hetedik helyen állt. Átölelte.
Juliska, maga itt.
Igen, Kádár elvtárs. Én itt szolgálom a pártunkat. Itt építem a szocializmust.
Persze, számított rá Kádár János, hogy találkoznak. A látogatás előkészítői referáltak neki, hogy egy régi mozgalmi kapcsolata itt a személyzet is. Enélkül föl se ismerte volna, utoljára a sötét elnyomatás, az illegalitás idején látták egymást. Safrankó elvtárs nem akart belenyugodni abba, hogy a Kádár János a Juliskát kivéve mindenkivel egyformán bánik. Hirtelen fölemelte a kezét, hogy a Kádár János vállát megérintve tessékelje őt befelé a fogadására előkészített igazgatói tárgyalóba.
Nem, nem. Legelőször is gépolaj szagot akarok érezni. Friss fémforgás illatát.
Megint a füle mögé illesztette a tenyerét, aztán az egyik kis műhelyre bökött a fejével, ahol minden bizonnyal éppen fúrt valaki. Úgy hangzott.
Oda megyek. Ugye velem tartanak az elvtársak?
Természetesen vele tartottak. Safrankó elvtárs, mint a gyár gazdája, sértve érezte magát. Ha már ilyen kiszámíthatatlan vendég a Kádár János, akkor legalább ne a legkisebb műhelyt választotta volna, ahol csak a karbantartók bicskölnek. Tényleg furt egy munkás odabent. Éppen akkor hagyta abba, amikor Kádár Jánosék betódultak. nem is tartózkodott senki a helyiségben rajta kívül. Valamilyen vasidomot tartott a kezében. Nagyon úgy nézte a Kádár János, hogy szabálytalanul, nem rögzítve végezte a műveletet, de most már nem szólhatott rá, mivel nem látta a saját szemével, csak kikövetkeztette.
Jó napot!
A többiek is morogtak valamit. Kádár János nyújtotta a kezét a munkásnak, aki ledobta az asztalra a vasidomot, fölkapott egy rongyot, megtörölte a magáét, csak aztán mert parolázni a Kádár Jánossal. Kádár János türelmesen megvárta, még mosolygott is, közben szippantgatta a gépolajszagot.
Mivel rögzítette a vasat fúrás közben?
A munkás vonogatta a vállát.
Csak fogtam. Baleset veszélyes.
Kádár János vetett körös körbe egy pillantást. Olajos láncok, acélpántok lógtak a falon, vaslemezek, nagyobbnál nagyobb fogaskerekek, rudak, konzolok hevertek szanaszét. Egyáltalán nem volt felfedezhető semmilyen rendszer az elhelyezkedésükben.
Hát itt bizony megállt az idő.
Ránézett a kíséretéhez tartozó Foki Jenő elvtársra és Nyers Rezső elvtársra. Azok csóválták a fejüket. Nagyon nem tetszett a Safrankó elvtársnak ez az egész. Hogy a Kádár János gondol egyet, előzetes egyeztetés nélkül betér a nagyüzem legkisebb egységébe, és ilyet mond. Egyik oldalán a Fok elvtárs ment, a másikon a Nyers elvtárs. Szorosan közrefogták, oda se lehetett furakodni hozzá. Úgy viselkedtek, mintha például a Safrankó elvtárs jelen se lett volna. Pedig ott loholt közvetlenül mögöttük, és hallotta, hogy Kádár János újra meg újra ugyanazt kérdezi, akármit lát.
És ezt nyugaton hogy csinálják?
Safrankó elvtárs meg volt döbbenve. A döbbenettől le is maradt a kijáratnál, és nem hallotta, mit kérdez Kádár János a műszaki igazgatótól, csak azt látta, hogy az még mindig nem az összeszerelő és próba üzemre mutat, hanem egy másik csarnokra. Igaz, ez majdnem útba esett. Elég szembetűnő is volt, az alapterülete szerint a legnagyobb részlegnek számított a gyárban. És itt aztán szívhatott gépolajszagot a Kádár János. Hatalmas esztergák esztergáltak, marók martak. Úgyhogy láthatott csillogó, kanyargó, pattogó fémforgácsot is eleget. Aztán, mikor megunta, odébb ment. Látott egy ajtót. Benyitott. A többiek természetesen oda gyűltek. Vajon mit vett észre már megint a Kádár János? Alig fértek be a kis irodába, ahol nézelődött. A bútorok fekete műbőr bevonata több helyen is kiszakadt. Kádár János épp piszkálta az ujjaival az egyik hasadékot, amelyből előbudjant a szivacsbélés. Eredetileg fehér lehetett. Kádár János félrehúzta a műbőrt, látni akarta, mennyire fehér alatta. Az elszürkülés mértékéből kikövetkeztette, hogy ez a fotel nem mostanában sérült meg. Kérdően ránézett Fok elvtársra és Nyers elvtársra, akik megint csak a fejüket csóválták. A fűtésről Vaskályha gondoskodott télen. Kádár János megilletődötten, szinte szeretettel nyitotta ki az ajtaját. Gyorsan becsukta. Újra kinyitotta. Látszott a mozdulatain, hogy neki a Vaskályha kedves emlék. Ez nem lehet igaz. safrankú elvtárs hátán futkosott a hideg. Még a feleségének se mondta el, hogy a biszkup Béláék annak idején itt szoktak gyülésezni, most mégis úgy érezte, hogy a Kádár János tud valamit. Gyorsan elhessegette a gondolatot, szerencsére a nagy zaj miatt Kádár János, még ha akarta volna, se kérdezhette őt semmiről. Végül azért csak megtekintették a modern összeszerelő és próbacsarnokot is. Közben elmúlt dél. Kádár János meglátva az ebédjeggyel a kezükben egy irányba sietőket, még mindig nem akart tervszerűen megérkezni, hanem hirtelen ötlettel azt indítványozta, hogy kukkancsanak be a gyári étkezdébe. Megálltak a kanalak a levegőben, a kések nyiszatolása abba maradt. Némelyek a rágást is félbehagyták. A sorban állók közül egy fiatal nő meglepetésében elejtette az ebédjegyét. A papír darabka pörögve szállt a padló felé, mint egy pihenni készülő lepke. Többen megbámulták, de amikor földet ért, megint őket is jobban lekötötte Kádár János látványa. Kádár János azonnal ott termett, fölkapta az ebédjegyet, mosolyogva visszaadta a tulajdonosának.
Egyen már valamit, Kádár elvtárs!
Kiáltotta a pult túlsó oldaláról egy konyhásnő.
Nem vagyok befizetve.
Legalább 10 nyújtották felé a jegyüket. Kádár János nevetve hárította el.
Csak vicceltem. Sok még a dolgom. Én majd később ebédelek. Nézzék, mennyien parancsolnak nekem. Nem csinálhatom ám azt, amit én akarok.
Kár!
A konyhásnő hosszú fekete haját összefogta ugyan a tarkónál egy csatt, de nem tökéletesen. Lógtak, lifegtek a szálak, tincsek.
Az elvtársnőnek el kellene a fejére egy kendő vagy hajháló. További jó étvágyat.
Kádár János már ment is kifelé. Odakint rátekintett Fok elvtársra és Nyers elvtársra, akik ingatták a fejüket, húzgálták a szájukat. Na, mi a bajotok már megint? Ezt kérdezte magában safrankú elvtárs. Csak nem a párizsi éttermekkel hasonlítjátok össze a gyári étkezdénket. Mondani pedig azt mondta.
Szigorúan megköveteljük a hajhálót. Eljárok a konyhafőnök ellen. Biztos lehet benne a Kádár elvtárs, hogy ilyen ezentúl nem fordul elő.
Mintha Kádár János megint olvasott volna az igazgató elvtárs gondolataiban.
Egy gyári étkezd, de nem étterem. De azért megérdemli a dolgozó, hogy fölhörpinthessen egy kávét, ha akar. Vásárolhasson egy minyont, egy tábla csokoládét. Esetleg diétázik, nem fizetett elő a hétre, de szívesen megenne egy joghurtot vagy egy kefírt. Már nagyon sok helyen létesítettek üzemi büféket. A safrankó elvtárs még nem hallott róla.
Nálunk is folyamatban van, Kádár elvtárs.
Hazudt a safrankó, éles pillantást vetve a műszaki igazgatóra. Nem mintha attól félt volna, hogy az kétségbe meri vonni a szavait, hanem úgy gondolta, hogy ez nem elég, meg is kell erősítenie az igazgatója állítását.
Már készülnek a tervek.
Tervek?
Safrankó elvtársnak fölálltak a szűr szálai a hátán, az ing alatt, mert megint nem tudta eldönteni, hogy a Kádár János célzott-e valamire, vagy sem. Senki előtt nem volt titok a pártban, hogy a joghurt és a kefír a Biszkú Béla kedvenc csemegéje. Nem, hogy nem volt titok, hanem amíg nem nyugdíjazták, Biszkú elvtárs kimondottan hivalkodott az étrendjével.
Nem tudhat a gyűlésekről, de bizony meg lehet, hogy mégis. Ki van zárva? És ha valaki besúgott?
Egy kommunistának, egy gyárigazgatónak a bizonytalanság maga a pokol. Különösen akkor, ha közben be kell mutatnia a Kádár Jánosnak a gyárat. Ez volt egyedül biztos. De mit mutasson annak, aki maga mutat magának mindent, fittyet hányva az előzetesen kidolgozott programnak? Szóval ez is a bizonytalanság érzését fokozta. Elkezdtek a dolgok anarchikusan alakulni.
Vegye csak az elvtárs nyugodtan elő a papírost.
Bíztatta Kádár János gúnyos mosolyjal a pártitkárt az igazgatói tárgyalóban, amikor az megakadt, és akárhogy erőlködött, nem jutott az eszébe a beszéd folytatása. Utána ő kapott szót.
Elvtársak, ne higgyék ám, hogy én nem várom a világforradalmat. Gyakran fölhívom telefonon a Brezsnyev elvtársat, és kérem, hogy világosítson föl, mit tehetnénk mi magyarok érte. De addig is, amíg eljön az idő, meg kell élnünk valahogy, ugye? Ha a helyzet azt kívánja, hogy kereskedjünk a kapitalistákkal, akkor kereskedünk a kapitalistákkal. Ahhoz, hogy kereskedhessünk a kapitalistákkal, olyan termékeket kell gyártanunk, amire nekik szükségük van. De csak akkor fizetik meg az árainkat, ha jó minőségű árut ajánlunk nekik. Finnyásak ám, válogatnak. Ha ide jön egy kapitalista kereskedő, és szakadt fotelba ültetjük, mit gondol? Ha fázik, és mi arra kérjük, hogy ugyan, dobjon már a vaskájába pár brikettet, mit fog mondani magában? Azt, hogy ezek az elmaradottak, akik az öntvényeiket is jobbára kézi erővel csiszolják, elégedjenek csak meg az alacsonyabb árral. Holott a kézi erő miatt nekünk éppen, hogy magasabbak a költségeink. Meg kell rázni magunkat. Le fogjuk vedleni a régi bőrünket, mint a kégyó.
Kádár János az órájára nézett.
Elvtársak, köszönöm a kedves fogadtatást. Az idő sürget, mennünk kell. További jó munkát kívánok. És gondolkodjanak el a hallottakon. Nagyon remélem, hogy képesek leszünk haladni a korral. Aki másként vélekedik a teendőkről, vagy elfáradt, mondja meg, nem igaz?
Fokjenő és Nyers Rezső nem csodálkoztak azon, hogy milyen hirtelen és gyorsan nekiered a Kádár János. Sebes léptekkel követték. Kígyó? Ezt meg Safrankó elvtárs hogy értse? Mármint Kádár János újabb célzásait. Minden esetre a kisirodában kicseréltette a bútorokat, és beszerzett a vaskályha helyett egy olajkályhát. A műszak és a termelési igazgatónak kiadta a feladatot, vizsgálják meg, hogyan lehetne korszerűsíteni az öntvénycsiszolást. A konyhafőnök és a beosztott dolgozó kapott egy-egy szép igazgatói megrovást. Septiben elkészült a büfé is. Rogyadoztak a hűtőpult polcai, a minyonoktól, a csokoládétól, állandóan főtt a friss kávé. Valami mégse stimmelt. Pár hét múlva kora reggel megcsörrent Safrankó elvtárs telefonja. Épp hogy belépett a szobájába, a titkárnője még meg sem érkezett. Összerezzent a hirtelen hangtól. Az ijegységtől, vagy mitől heves tüsszentési roham fogta el, ami nem akart abba maradni, de a hetediknél, vagy a nyolcadiknál már muszáj volt a kagylóért nyúlnia.
Egészségedre, Safrankó elvtárs!
Mondta egy ismerős hang a vonal túlsó végén. A felettes minisztériumból hívta őt egy osztályvezető.
Köszönöm.
Nem zavarlak?
Te? Márhogy zavarnál. Parancsolj.
Azért telefonálok ilyen korán, mert azt akartam, hogy tőlem tudd meg az örömhír.
Mondja gyorsan. Rám fér egy kis örömhír.
Megkaptuk az engedélyt, hogy az öntvénycsiszolót korszerűsítsük.
Ez már biztos?
A kár. Kádár János, szava neked nem elég?
De, elég.
Most le kell tennem, hívnak a másik vonalon. Vigyázz magadra, ne betegeskedj.
Kutya bajom sincs.
És ezek a tüsszögések?
Nem tudom, mi a fene jött rám. Tizet tüsszentettem egymás után. Hát ilyen még nem volt.
Hát ez az. Na, szervusz!
Telt múlt az idő. Safrankó elvtársnak egy reggel villámként nyilalt az agyába, hogy valamit elfelejtett. Nem adatott fegyelmit a karbantartónak, amiért a szabálytalanul fúrt, haladéktalanul intézkedett. Ez volt az egyik utolsó ténykedése. Másnap levelet kapott a miniszterhelyettestől, amelyben közölték vele, hogy mérlegelték és elfogadják a szóban beterjesztett kérését. Megromlott egészségi állapotára való tekintettel, korengedménnyel nyugdíjazzák. Hiába is próbált bárkit elérni, senki se volt a helyén.
Igazságos Kádár János. Csaplár Vilmos regényét Németh Gábor alkalmazta rádióra. A szereposztás a következő volt. Mesélő Vallai Péter. Kádár Blaskó Péter. Juliska és konyhásnő Básti Juli. Munkás, műszaki igazgató, minisztériumi osztályvezető Helyei László. Safrankó Szarvas József. A hangfelvételt Gera Csilla, Kerekes Endre, Liszkai Károly és Maksai Helga készítette. A műsor zenéjét Molnár András állította össze. A rendező munkatársa Csepeli Sándor volt. Rendezte Zoltán Gábor.
A regény rádióváltozata 2005-ben készült, és legutóbb 2012. június 5-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Győrben.